Nyisd ki a Bibliádat Róma 1-nél, és gratulálok mindannyiunknak, akik eljutottunk ide a mai nap. Hé, nézzek, milyen jó csapat van itt, ha? Tényleg, egy nagy tapsot mindenkinek, ez egy jó csapat. A hókotrók. Autóval nem lehetett parkolót találni, és sokan, hát tele volt parkolóval, csak hó volt a parkolóhelyen. De sokan gyalog jöttetek, és egy egészséges séta. Oké, ki jött, ki gyalogolt egy óránál többet? Na, kész felnyújtás.
Én majdnem.
Tényleg? Tényleg, Zita? Rossz buszra szálltál. Igen. Ha rossz vonatra szálltál volna, akkor még rosszabb, még hosszabb. Oké, Róma 1. Nézzünk meg innen két-három verset, és aztán Kolossi 1-ből. És Róma 1, és Kolossi 1. Csak azért ismétlem, mert még nem lapoztam oda. Most találom meg. És szeretnénk beszélni az evangélium erejéről ma reggel. Nézd csak meg, Róma 1, 14, 15, 16. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak tartozom szolgálni. Ezt mondja Pál apostol. Ezért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Oké, mindjárt egy kicsit így belemegyünk, hogy mit is jelent az evangélium, és honnan is ered ez a kifejezés, de arról szól, hogy az evangélium, az örömhír, a jó hír, az szól mindenkinek, görögöknek, barbároknak, bölcseknek, tudatlanoknak, és 16. versben, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, azután a görögnek is. Oké, tehát azt mondja, hogy nem szégyenlem az örömhírt, Jézus örömhírét, Jézus jó hírét, mert az Istennek a hatalma, Istennek az ereje az örömhír. Zsidónak az életében, görögnek, barbárnak, tudatlannak, írástudónak, analfabétának, Isten hatalma és ereje az örömhír, az evangélium. Oké? Nézzünk meg még egy részt, Kolossi 1. Kolossi 1. Kolossi levél első fejezet, és az 5. versnek a B részétől olvasom. Azt mondja, hogy erről már előbb hallottatok az igazság beszédében, az evangéliumban. Az evangéliumban. Mely eljutott az már az egész világra, hozzátok is. Mindenütt gyümölcsöt terem, és növekedik. Amint közöttetek is attól a naptól fogva, amikor meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Oké, tehát ez az örömhír, ez a jó hír, ez az evangélium, ez nem statikus, hanem dinamikus. És azoknak az életében, akik befogadták, mindenütt gyümölcsöt terem. És növekszik, növekedik. Van egy dinamizmusa ennek az örömhírnek, a jó hírnek, ami Jézusról szól, ami Jézus maga, és gyümölcsöt terem, és van egy ereje azoknak az életében, akik utat engednek az evangéliumnak. Úgyhogy, Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk most veled, és hogy te itt vagy velünk, és köszönjük, hogy összejöhettünk ezen a havas reggelen, és adj megértenünk nekünk dolgokat a te valóságodról, személyedről, tervedről, Jézus nevében. Amen. Amen. És amikor ezt a szót használja az Új Szövetség, hogy evangélium, és nagyon sokszor használja, ami az egyenes fordítása a görögből, Ez azt jelenti, hogy jó hír, örömhír. De ezt a szót, ezt a kifejezést, ezt úgymond Isten választotta a sok kifejezés közül, mely abban a korban élt és használva volt, és ezt a szót már, vagy kifejezést már használták a római időkben, hogy evangélium. Méghozzá Augustus császárral kapcsolatosan kezdték el használni, és találtak a régészek Krisztus előtt 9-ből egy feliratot, amely ez van a feliraton, hogy az isteni Augustus császár születésének napja volt a világnak az evangélium kezdete. Oké, tehát amikor megszületett az isteni Augustus császár, ez volt az egész világ számára az örömhírnek a kezdete, a jó hírnek a kezdete, az evangéliumnak a kezdete. Ő volt, és volt, különböző titulusai voltak, de ő volt a világ megváltója. Ez volt az ő titulusa, megszületett a császár, megszületett a mondhatjuk azt, hogy a világ uralkodója, aki és ő fogja elhozni a Pax Romanát, a békét, ő fogja elhozni az infrastruktúrát, ő fog egységet teremteni, és ő a világ megváltója, az Isten fia, az evangélium, ő vele kezdődik, és ebben az időben, amikor Jézus megszületett, és itt élt, és meghalt, és feltámadott, és visszament a mennybe, és az apostolok elkezdték, és a Jézus követői hirdetni az örömhírt, akkor Isten ezt a szót vette, és Jézus Krisztusra utalva kezdték el használni, Márk evangéliuma így kezdődik, hogy Jézus Krisztusnak, Isten fiának, evangéliumának a kezdete. De ahogy Augustus császár behoz egy új kort, Jézus Krisztus egy vadonatúj érát hoz be, és Jézus Krisztus eljövetele, élete, halála, feltámadása és mennyben menetele az örömhír, amely, és ez egy olyan, az evangélium egy olyan objektív, tárgyilagos világesemény, amely hatása van az egész világtörténelemre, és minden egyes emberre a világtörténelemben. Közvetve vagy közvetlenül. És ezt kezdték el hirdetni, és ez van benne újból és újból, az evangélium. Ez egy történelmi eseményről szól. Isten testet öltött, eljött. És ő egy tökéletes életet élt. Őt úgy hívják Jézus. Soha nem vétkezett. És ő magára vállalta az összes vétkünket, az összes bűnünket. Ő lett átokká, értünk és helyettünk. És van egy szó, egy görög szó, amit újból és újból használ töménytelenszer az új szövetség, és ez a anti, ami nem egy név, hanem azt jelenti, hogy valakiért, vagy valaki helyett, mikor Jézus haláláról szól. Miért halt meg Jézus? Miért kellett neki meghalni? És ezt használja újból. Értünk, vagy helyettünk, hogy a mi bűneinket, átkunkat, károsztatásunkat, büntetésünket, amelyet a bűnünk érdemel, magára vegye, értünk halt meg, helyettünk halt meg. És ez az örömhír Jézusról, ez az evangélium. Na most, hogyan, tudod, feltetjük a kérdést, és ez mindannyiunk számára, ahogy Pásztor Balázs mondta, a legelén, bárhol tartunk az Istennel való kapcsolatunkba, bármit gondolunk, és kapcsolódik hozzánk, hogy hogyan kapcsolódik az életemhez, feltettétek már ezt a kérdést? Hogyan manóba kapcsolódik az életemhez? Vagy mi köze az életemhez valaminek, ami 2000 évvel ezelőtt történt. Legyen ez akármilyen nagy világtörténelmi esemény. 2012-ben ez hogy kapcsolódik az én életemhez valami, ami 2000 éve történt? És hagyd mutassuk meg, hogy hogyan. És ez Jézus halálában összpontosul, mert ez az evangéliumnak a magva. Hogy ő volt az, aki kifizetett egy árat, vagy elnyelt egy kárt, és használtuk korábban ezt a példát, tegyük fel, most itt az alkalom után kimennénk, és nem tudom, hogy ha később jöttetek, az én autóm áll pont itt, ahol nem nagyon tudtok bejönni tőle, de nem volt parkoló, bocs, de tegyük fel, valaki dühös erre, hogy nehezen tudod bejönni az autótól, jó? És fog egy baseball ütőt, és elkezdi aprítani, tudod, az autót, és az alkalom után lemegyek, és még ott van az ipse, és ütivágja a baseball ütővel még az autó darabjait. Mit érzek én? Tudod, milyen pszichológiai hatás fejt az ki rám? Szeretetet, igen. Így van. Már kérni akartam, így van, hogy most már autóm sincs, és még van 5 éve, most fizethetem a részleteit a nem lévő autónak. Mit érzünk mi? Mit érzek én jelen esetben? Dühöt, haragot. Érzem azt, hogy van egy kár, amit ő okozott, és ez a kár, ez kerül valamibe. Vagy nekem, vagy neki, de valakinek fizetni kell. Ugyanilyen a bűn, hogy sokszor feltesszük ezt a kérdést, és felteszik emberek, hogy de hát Isten miért nem tudod legyinteni egyet, és azt mondani a bűnre, hogy na jó, oké, tudod mit? Felejtsük el. Tudod, spongyát rá. Tudod, felejtsd el. Védkeztetek, volt ilyen, felejtsük el az egészet. Tudod, miért nem tudja csak így könnyedén, tudod, elengedni a bűnt? Tudod mit? Minden bűnnek és vétek az hoz maga után, von maga után egy kárt. Von maga után, tudod, egy fizetséget, amit meg kell fizetni. Hogyha megbántanak téged, ha megsértenek, ha megrabolnak, ha az autódat tönkreverik, valakinek fizetni kell. És persze legyinthetek én, és azt mondhatom az ipsének, hogy hé, öcsém, tudod mit? Sétálj haza, és érezd jól magad, felejtsük el az egészet. Így van? Mondhatom ezt? Mondhatom. De attól még valakinek ki kell fizetni azt a kárt, amit ő okozott. A jelenségben akkor én leszek az, aki kifizetem a kárt. Mert ezt várom is. És ezt tette Isten tulajdonképpen. Amikor Jézus eljött, akkor Isten fizette ki Jézusban azt a kárt, amit a te bűnöd, az én bűnöm okozott. Ő nyelte el, ő szívta be magába. A kereszten, amikor Jézus ott volt, ez volt a kár fizetése, a bűn fizetése, a bűnért való bűnhődés. Azért, hogy Jézusra nézve, és bárki, aki bízik Jézusban, vagy hisz Jézusban, az tapasztalhassa Isten megbocsátását. Oké, úgyhogy ez az evangéliumnak a, mondhatjuk azt, hogy az objektív oldala, mert van egy szubjektív oldala is, vagy a rajtunk kívülálló oldala, hogy van egy bűnünk, van egy tartozásunk, van egy kár, amit mi okoztunk és okozunk, és Isten testé lett, és egy tökéletes életet élt, és a kereszten magára vállalta, vagy megfizette azt a kárt, amit én okoztam, és most ő rajta keresztül békességem lehet Istennel. Most ő rajta keresztül megtapasztaltam a bűnbocsánatot. Most ő rajta keresztül Isten, ahelyett, hogy dühösen fordulna hozzám, mint ahogy én az autót szétverőhöz, tudod, Isten most kedvesen fordul hozzám és hozzád bűnöshöz. Isten most tárt karokkal, és azt mondja, gyere hozzám, és én megmentelek téged, és örökre velem leszel. Ez az én ajándékom azért, amit tettél. Nem, azért, amit az én fiam tett, Jézus. Oké, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos rész. Nagyon fontos megértenünk, és hogyha úgy gondolod, hogy érted, akkor mélyülni ebbe, mert ez az alapja a keresztény Jézus követésnek, a keresztény életünknek, a szolgálatunknak, és ez teljesen különbözik a vallástól. Mert a vallásnak az az üzenete és az a magva, hogy a kárt, amit én okoztam, én fizetem meg. Én fizetem meg vagy jó cselekedetekkel, vagy valamilyen disziplinákkal, vagy fegyelmezettséggel, vagy én fizetem meg valamilyen szolgálattal, vagy fogadalmakkal, és én próbálom megfizetni a kárt. És Isten pedig ott ül a trónon, erről szól a vallás, ott ül a trónon, és az életem végén, mint egy könyvelő, egyenletet von. És megnézi, hogy melyik oldal a súlyosabb. A kár, amit okoztam, vagy a jó, amit tettem. És amikor a jó felé billen, akkor van reményem, van esélyem. De nem tudhatom. Mert az utolsó pillanatban is elszúrhatom. Így van? Erről szól a vallás. Miről szól az evangélium? Tudod, arról szól pontosan az ellentétje, hogy elmondtuk, hogy ő fizette ki a kárt. Éppen ezért Isten most tártkarokkal van mindenki felé. Mindenki felé. Nem azért, mert elég jók voltunk, nem azért, mert megérdemeljük, nem azért, mert kedves kis aranyos csillogás van a szemünkbe, tudod, hanem azért, mert Jézus kifizette a kárt, kifizette a bűnt. Ő bűnhődött azért, hogy mi áldottak lehessünk, és az övéi lehessünk. Ő átokkal át került, és ő kárhoztatva volt, hogy mi bűnbocsánatot nyerhessünk. Oké, de van az evangéliumnak egy szubjektív oldala, vagy egy nem rajtunk kívül, hanem egy rajtunk belül történő oldala. És ez az, hogy mindenféle megkötözöttségekkel, mindenféle függésektől, mindenféle börtön helyzettel tehát megtapasztalunk az életünkben. És nem csak, hogy szabadításra van szükségünk egy objektív szinten, egy rajtunk kívülálló szinten, hanem szabadulásra van szükségünk. Nagyon valósan tapasztaljuk a fogságot és a bűnt, és a kötelékeket az életünkben. És szükségünk van szabadulásra és szabadítóra. És ez csak így a feleségemre tudok gondolni, ahogy mielőtt megismerte az evangéliumot, és megismerte Jézust, halál félelme volt, és ez egy bélyeget nyomott rá az életére, halálfélelem. Hányan vannak olyanok, akiknek halálfélelmük van. Lehet, hogy hessegetik, egy nap meg fogok halni, elhessegítek a gondolatot, de alapvetően van egy halálfélelmük. Az evangélium egy nagyon valós módon megszabadította őt a halálfélelemtől. Más valaki másféle félelmekben vannak, más valaki másféle kötelékekben vannak, más valakik szüntelen aggodalomban az életük felől. Annyi fajta kötelék van, amit Pászló Balázs Jánó múlt héten beszélt, a bálványok és dolgok, amiket az életünk középpontjába állítunk, azok hoznak be az életünkbe. Lehetséges, hogy ez valamilyen függőség, lehetséges, hogy ezek rossz, olyan rossz szokások, amelyek látjuk, hogy tönkreteszik az életünket. És az vagy tönkreteszik azoknak az életét is, akik körülöttünk vannak. Szeretnénk változni, de nem tudjuk, hogy hogyan. Az evangélium az szabadít ebből. Énközpontú életből, önzésből. És azt hiszem, hogy tudod, ezek ilyen egyetemes dolgok. Nincs még egy olyan vallás, vagy mindegyik vallás alapvetően tudod, erről beszél, hogy az ember önző. A keleti vallások, hinduizmus, buddhizmus erről beszél, hogy az ember alapvetően önző. És hogy hogyan szabadulunk meg az önzéstől. És különböző disziplinák és különböző dolgok által az ember megpróbálja legyűrni önmagát és a saját önző természetét. De ahogy olvastuk itt, az evangélium, amikor bejön az életünkbe, elkezd felszabadítani. tegyük fel, hogy tényleg szabadok legyünk, és ne függjünk körülményektől, ne függjünk másoktól, ne függjünk mások jóváhagyásától, ne függjünk mások szeretetétől, hanem tényleg megtapasztaljuk Isten szeretetét és szabadulást az életünkben. Oké. Úgyhogy az evangélium átformál életeket, átformál kapcsolatokat, hatalma és ereje van, és átformál közösségeket, és az egész társadalmat is képes átformálni, hogyha elég sok olyan ember van a társadalomban, akik megtapasztalták az evangélium erejét. Oké, az üzenet második részében szeretnék három példát hozni, jó? Hogy hogyan is működik ez. És ezt a példát Apostolok Cselekedetei 16-ból szeretném hozni, ezeket a példákat. És itt egy nagyon-nagyon izgalmas dolog történik. Itt egy gyülekezet alapítás, egy gyülekezet plantálást látunk. Ez Filippi városban volt, ez a mai Tesszalonikitől dél-keletre van, ott a Halkidiki félsziget mellett Filippi város. Ez egy város volt, ahol a Pál apostol elment, ahol hirdette az evangéliumot, hirdette Jézust, és sok, valószínűleg sok megtérés történt, sok találkozás történt Jézussal. De Isten és Lukács, a szerzője az Apostolok Cselekedeteinek, kiválaszt három találkozást. Három találkozás az evangéliummal. Három találkozás Jézussal. És biztos vagyok benne, hogy nem véletlen volt ez a három kiválasztás. Biztos, hogy van valami célja, amit tanulhatunk, amit megláthatunk belőle. Az egyik izgalmas dolog ebben, hogy sokszor emberek azt mondják, hogy hát a kereszténység vagy Jézus, ez egy bizonyos fajta embertípusnak kell. Vagy nekik jó. Vagy ez egy jó mankó azoknak, akiknek már, tudod, nem nagyon megy az élet. Meglátjuk ezekből is, és köztünk is ugyanez, hogy annyira különbözőek vagyunk mindannyian, annyira különbözőek, annyira különböző háttérből, és mégis találkoztunk Jézussal, mégis megmentett bennünket ő. Nem egy bizonyos fajta vallásos típusnak, vagy ilyen nyugis, vagy ilyen csendes típusnak, vagy ilyen jó emberecskéknek, hanem azt látjuk, hogy az evangélium, az örömhír Jézusról, az mindenféle embert megérint és átformál. És itt három példát látunk. Az első, az egy asszony. Oké? Nem olvasjuk végig a történetet, de mondom, és otthon elolvashatod. Ez egy asszony, akit úgy hívnak, hogy Lídia. Lídia. Ez az asszony pogány származású, de a zsidó egyisten hit felől érdeklődő, jó módú, megadom a profilt, jó Facebookon, tehát megadom a Facebook profilját, jó? Jó, fényképeket is mutatunk. Tudod, jó módú, vállalkozó, tudjuk, bíborárus volt egy vállalkozása, utazott, valószínű, hogy erkölcsös, valószínű, hogy vallásos, de nem megmentett, nincs bizonyossága. És azt olvassuk róla, hogy összegyűltek egy folyópartnál, minden szombaton, folyóparton, vagy patakparton, Pál apostol és néhány Jézus követő lement beszélgetni ezekkel az asszonyokkal, és beszélgetések zajlottak, és azt látjuk, hogy azt mondja a Lídiáról, hogy aki hallgatott ránk, és az Úr megnyitotta a szívét, hogy befogadja mindazt, amit Pál mondott. Oké, és volt ez az asszony, akinek Isten megnyitotta a szívét. Hogy történhetett ez a beszélgetés? Miről beszélgetett? Ezt nem tudjuk, hogy miről beszélgetett Pál és Lídia. De miről beszélgethetett? Valószínűleg Pál kiindult abból, ahol Lídia volt. Lídia érdeklődött a zsidó vallás iránt, érdeklődött a zsidó írások iránt, érdeklődött tudod, a 10 parancsolat, az ószövetségi áldozatok, a különböző ószövetségi események iránt. És Pál elkezdett beszélgetni vele, és elkezdte bemutatni, hogy mindezek Jézusról szólnak. Én nem akarom hosszan mondani, csak ennyit akarok mondani. Ez egy olyan megtérés lehetett, ahol Lídia megértett bizonyos dolgokat Istenről, és köztünk is vagytok olyanok, akik lehet, hogy ma nem tartozol Jézushoz, de hiszel Istenben, megértesz bizonyos dolgokat Istenről. Lehet, hogy pontosan nem érted, hogy miért halt meg Jézus, miért kellett, persze azért, mert megfogták és gonosz emberek megölték, de hogy miért kellett meghalnia neki. Lehet, hogy nem érted bizony annyira ezeket a dolgokat, de hogy Pál elmondta Lídiának a kirakós kockák, vagy a puzzle darabok összeálltak, és valami csodálatosat látott meg az evangéliumban. Valami csodálatosat. Amit eddig soha, és tudom, hogy sok ilyen bizonyság volt, akár itt a közösségünkben is, azt mondta valaki, hogy én mindig is hittem Istenben, én gyerekkoromban jártam templomba, én találkoztam már, úgymond, az evangéliummal bizonyos módokon, de így még soha nem hallottam. Így a sok darab, a sok puzzle darab, így, ami külön volt az én ember, egyszer csak, ahogy eljöttem és hallgattam az Istenről szóló tanítást, egyszer csak így összerakodott, és most már értem, most már meggyőződtem, most már, tudod, nem a sötétben botorkálok, tudod, felkapcsolódott a villany. Tudod, és ez volt ennek az asszonynak az életében. Tudod, felkapcsolódott a villany, az evangélium bejött, Isten megnyitotta a szívét, és aztán van egy másik történetünk, ez a következő történet, hogy amint Pál és Lukács és a többiek járnak elnek Filippibe, van egy rabszolgalány, oké? Profilkép. 10 éves, tudod, nem dönthet a saját sorsa felől, rabszolga, démonokkal megszállt, jóslásokat végez, oké, tehát benne van is sötét, vagy kétséges dolgokba, meg van kötözve ezek által, fenyegetik az ő tulajdonosai, akikhez tartozik, úgy szintén csak nincsen békesége, hanem a belső élete szét van darabokba esve. Tudod, ez egy 16 éves rabszolgalány mondjuk. Körülbelül ez lehet a profilkép, aki jósol, és ezzel szerez nem magának vagyont, hanem a tulajdonosainak vagyont. Kihasználják őt. Teljesen más, mint Lídia, nem? Teljesen más. Ég és föld a különbség. Jómódú, vállalkozó, erkölcsös, vallásos. És aztán... ahogy követi Pálékat, és kiabálja azt, hogy ezek a magasságos Isten szolgálják, az üdvösség útját hirdetik nektek. Pál 3 nap után megelégeli, hogy állandóan körülöttük kiabál, ezáltal igazából negatív reklámot csinál neki. És kiűzi belőle a démonokat, és ez a lány megszabadul. És ez a lány... találkozik az evangéliummal. Milyen találkozás? Ez olyan, mint Lídiáé? Hosszú beszélgetés, ahol megérti és szép számára az örömhír. Jézus csodálatossá válik. Egy szellemi módon, egy spirituális módon. Nem, számára ez egy érzelmi megtapasztalás. Egy érzelmi változás. Annyira le volt nyomva, annyira meg volt kötözve, és most ő megtapasztalja Isten jóságát, és a bűneiből való szabadságot egy nagyon érzelmi módon, katarzissal. Okay? És ez izgalmas. Mert ahogy így itt vagyunk, ezek zajlanak. Ahogy tudod, ebben a közösségben ezek zajlottak az elmúlt években, és ezek fognak zajlani, a következő években, és reméljük, hogy sok-sok évtizedben itt Szegeden Lídiák, és ilyen tudod, ez a rabszolgálányhoz hasonló lelkileg és érzelmileg darabokban lévő emberek. És az evangélium bejön és szabadít. És aztán magyarázhatod neki, hogy nincs Isten, meg magyarázhatod neki, hogy ez nem úgy van, tudja, hogy úgy van. Az egyik meglátott valamit, a másik megtapasztalt valamit. Átformál életeket az örömhír. Jézus átformál életeket. Az izgalmas az, hogy nem csak abban a 33 évben, mikor itt élt köztünk, hanem 2000 évvel később ez a folyamat zajlik. És hogyha tanukat kellene előállítani, tudod, akik tudnál erről mondani valamit, tudsz erről tanúságot tenni, mint a bíróságon, nem ott vannak tanúk, akik látták, hallották, megtapasztalták. Akkor tudod, sokan vannak itt, akik elő tudnak lépni, és azt mondani, én tanúja vagyok. Én tanúja vagyok az evangélium Jézusról szóló örömhír erejének. Jézus erejének az életemben. És ennek nincsen vége. Tudod, ez nem olyan szó, hogy hajdan volt, hanem ez zajlik most is. Oké? Befejezésként. Jön a harmadik megtérés történet, vagy találkozás történet. És itt egy férfiről van szó, oké? Ő egy börtönőr. Oké? A Filippi börtönbe, hát oda zárták be aztán Pált és Szilást. És megkorbácsolták őket, és kalodába zárták őket, és vannak a börtönben, és mi a profilkép ennek a börtönőrnek. Oké? Szeretnénk egy képet, profilképet de feltenni. Oké, ő valaki, aki valószínűleg hajdan római légionárius volt. Azért, mert azokban az időkben a börtönt nöket kiszolgált légiósok, légionáriusok őrizték. Azaz megharcolta a csatákat, ott volt, sebei voltak, tudja, hogy mi ez. Valószínűleg nem egy túl érzelmi ember. Oké? Ilyenek lehet, hogy vannak itt. És köztünk is biztos, hogy vannak. Tudod, olyanok, akik azt mondják, hiszem, ha látom. Így van? Hiszem, ha látom. Majd, ha meg tudom fogni a kezemmel, akkor hiszem. Nagyon sok mindent láttam már életemben. Nem hiszem, hogy új dolgot tudsz mondani. Oké, ez bejárt a 3 kontinens, Európa, Ázsia, Afrika, és harcolt is. És egy hajdani légionárius. Úgyhogy mit csinál Pál? Leül vele beszélgetni. Nem ül le vele beszélgetni, így van? Egy érzelmi megtapasztalás. Mit mondaná ez a Filippi börtönőrre? Ez lányoknak van. Nem tudom. Nem. Tudjátok, mi történik? Hogy ott van Pál és Szilás, és meg voltak verve, és a börtönőr persze tudja, hogy milyen ez, és kalodában vannak, és ott vannak a legbelső börtönben, elkezdenek énekelni. Elkezdik éjféltájban, imádkoznak, és énekelnek, és dicsérik Istent. Hát ez annyira még nem hagyja meg a börtönőrt, így van? Ezután jön egy földrengés, és kinyílnak a börtön ajtajai. És felébred, mert aludt a börtön, felébred, és látja, hogy mi a helyzet, és azt gondolja, hogy az összes fogoly elment. Mit csináltak ebben az időben azokkal a börtönőrökkel, akiknek szolgálata alatt meglógtak a foglyok? Megölték őket. Abszolút megölték. Úgyhogy számára ez egy ilyen tisztesség dolog. Ez egy kemény fickó lehetett. Azt mondja, tisztesség, becsület kérdés. Nem fogom megvárni, amíg megölnek. Fogja a kardját, és kész megölni magát. Családja van, felesége van, gyermekei vannak, de kész megölni magát, mert elveszett a becsületem, és csak végigmegyek egy tárgyaláson, ugyanígy vége. Erre Pál látja ezt a történetet, és azt mondja, ne tedd! Mind megvagyunk! Nem mentünk el! Nem menekültünk el! És Pál ott maradt, és Szilás, és a foglyokat is ott tartották. Mit csinál ez a börtönőr? Térdre esik. Azt mondja, tudod, hogyan lehet üdvözülni? Felteszi a nagy kérdést. Hogyan térhetek meg? Hogyan lehetek én is kapcsolatban azzal az Istennel, akit ti képviseltek? Akit ti hirdettek? Mi érintette meg ezt a börtönőrt? Nem szavak, nem érzelmi hatások, hanem látta az evangéliumot 3D-ben. Oké? Okay? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem csak hallott Jézusról, most látott valamit Jézus követőibe. Mit látott? Olyan önzetlenséget látott, olyan önfeláldozást látott, olyan önérdekről való lemondás, mert régen szökhettek volna, vagy te mit csinálnál, amint ott vagy a börtönbe igazságtalan bezárva látod, hogy a börtönőr éppen öngyilkosságot. Segíthetek? Ők azt mondják, nem, ne tedd, kérünk, ne tedd. Wow. Evangéliumot megélve látja, és tagadhatatlan számára ezeknek a fickóknak az életének a hitelessége. És ez fontos. Vannak emberek, akik soha nem lesznek meggyőző szavakkal. Vannak emberek, akik soha nem fognak érzelmi hatásra Jézushoz fordulni. De amikor látják az evangélium hitelességét Jézus követőknek az életében, akkor azt fogják mondani, ez tagadhatatlan. Eddig nem hittem Istenben, most már kezdek hinni ő benne. Eddig nem akartam kapcsolódni, de most már érdekel, hogy milyen lehet ez az Isten. Sőt, hagy kíséreljem meg ezt mondani, hogy ma Magyarországon az emberek javarésze igazából ilyen. Vannak olyan emberek, mint Lídia, előkészített szívek. Vannak olyan emberek, mint ez a rabszolgalány, akik, hát nagyon sokan, akik belül szétszakadnak. De vannak emberek olyanok, akik hidegek Isten felé, hűvösek az evangélium iránt, nem befogadók. De amikor azt látják, hogy hívők egy önzetlen szolgáló életet élnek, vagy találkoznak, ilyen dolgokkal, akkor fordulnak. Úgyhogy látta azt az önzetlenséget, és honnan jött Pálnak és Szilásnak az életébe ez az önzetlenség? Miért nem csak húzták el magukat? Miért nem csak azt mondták, hogy ez egy jó lehetőség, húzzunk el innen, de minél hamarabb. Miért maradtak ott a börtönben? Tudod miért? Azért, mert akit követtek, Jézus ugyanilyen volt. Jézus nem húzott el. Jézus nem mondta azt, hogy hopp, ez egy jó lehetőség, hogy lelétszeljek, most senki nem figyel. Tehát, hanem Jézus ott maradt a kereszten, azért, hogy sokan életre jussanak az ő halálán keresztül. Pálék ott maradtak a börtönben, hogy az ő veszteségükön keresztül sokan megismerhessék Jézus. És ugyanez, hogyha Jézus követője, vagy ugyanez a mi hitünk is. Mi vállalhatjuk a kényelmetlenebb dolgokat azért, hogy sokan. Ez szerinti megélni az evangéliumot. Ez szerinti, hogy az evangélium nem csak egy üzenet, hanem egy életstílus, egy életmód. És ez növekszik az életünkbe. Növekszik. Oké, úgyhogy itt van ez a kis közösség Filippiben, és azt látjuk Lídiánál, utána rögtön megkeresztelkedik, azaz bemerítkezik, azt látjuk a Filippi börtönőrnél aznap éjszaka hirdetik nekik Isten igéjét és a családjának, és megkeresztelkedik, bemerítkezik, ezt fogjuk mi is tenni itt 2 hét múlva, és rögtön itt van egy közösség. Ez olyan, ezek egyféle emberek. Nem, teljesen más. Teljesen más háttér, teljesen más profilkép, vagy profil. De mind megtapasztalták a találkozást Jézussal, az evangéliumon, a jó híren, az örömhíren keresztül. És ez egy új közösség, és ezzel fejezem itt be, hogy az evangélium nem csak a személyes életünket formálja át, hanem átformálja a kapcsolatunkat, kapcsolatainkat, és átformálja a közösségünket. Figyeljetek ki van itt ebben a... Kezd, indián szöktelés van, jó? Ki van ebben a születő közösségben, születő gyülekezetben? Van egy zsidó rabbi, aki megtért Jézushoz. Ő Pál. Van egy Lídia, egy asszony, aki jómódú és megtért. Van egy hajdani rabszolgalány, aki démonnal megszabadult és megtért. És van egy hajdani börtönőr, vagy egy börtönőr. És figyeljetek, tudjátok, hogy mi volt az az imádság, amivel minden reggel egy zsidó férfi, ami Saul volt Pál apostol korában, felkelt, és minden reggel mi volt az egyik első imádság, amit elmondott? Hajdan, hajdan! Figyeljetek, így szólt ez az imádság. Megdöbbentő, de ez volt az imádság. Uram, mindenható Isten égés volt teremtője. Köszönöm, hogy nem születtem nőnek, nem születtem rabszolgának, és nem születtem pogánynak. Külön köszönöm neked, hogy nem vagyok nő, hogy nem vagyok rabszolga, és nem vagyok pogány. Mit tett az evangélium? És ez a legizgalmasabb. Olyan új közösséget hozott létre, és hoz ma is, ahol a választófalak leomlanak, ahol az ellenségeskedésnek vége van, ahol az osztályok közti különbség, a nő-férfi, a szabad rabszolga, a zsidó pogány, ez lehullik. Egy vadonatúj közösség. Egy olyan közösség, amit sehol máshol nem tudsz megtapasztalni. Egy olyan közösség, amely csak Jézusban van, és a Jézus követők közt van. És ennek ékes példája van, akár itt köztünk. Ahogy mindenféle háttérből vagyunk. Mindenfajta emberek vagyunk. Tudod, néhányan nem szívesen beszélnek a múltjukról, mert olyan a múltjuk. És mégis közel vagyunk egymáshoz, mégis szerethetjük egymást, mégis hajdan, akiket megvetettünk, vannak emberek, vagy voltak emberek, akiket megvetettél? Megvetettél? Tudod, megvetettél, mert ő olyan volt, mert ő olyan családban nevelkedett, mert ő megvetetted, most pedig szereted, és szolgálod, és szolgáljuk egymást. És ez az átformálódott közösség az, amely von embereket. Amire nem hívők rátekintettek ebben az időben, és azt mondták, ezek szeretik egymást. És ma is ez így van. 2012-ben egy átformálódott közösség, amely Jézus követi, és lehullanak ezek a falak, és ez az ember, aki ezt imádkozta minden reggel, ő ezt írja egy másik levelében, Galáciában, azt mondja, mert akik Krisztusra keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel, hallgasd. Nincs már itt sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egy vagytok a Krisztus Jézusban. Ez forradalmi. Ilyen nincsen sehol. Elmész a színházba, mit látsz? Emberek nézik a másikat. Milyen ruhában van, tudod, mi a különbség, és rögtön jönnek, tudod, a falak. Ott vagy egy munkahelyi közösségen, falak, a különbségek, a különbözőségek. Mindenhol a társadalomban ott vannak ezek a falak, és emberek azáltal igazítják meg, akik ők, hogy megvetnek olyanokat, akik mások, mint ők. Értjük? De más kell, hogy legyen Jézus követőknek a közössége. Egy olyan közösség, amely befogadó. Jézusnak ez volt az egyik legnagyobb jellegzetessége, ő befogadó volt. Befogadó mindenféle háttérből. Olyan emberek, akik növekvő módon megtapasztalják a változást, az evangélium erejét, a változást. Olyan közösség, amely egy új közösség, egy új, amilyen eddig még nem volt. Egy új közösség. És ez hiteles. Ez hiteles. Nem tökéletes közösség. Nem fényesre pucolt közösség. Nem képmutató közösség. Hanem egy új közösség. És ez az, amit az evangélium átformált életeket hoz létre, átformált kapcsolatokat, és átformált közösségeket. És hogyha sok ilyen közösség van egy városban, egy országban, akkor egy átformált társadalmat is létrehoz. Ez az evangélium ereje. Oké, úgyhogy imádkozzunk. Lehetséges, hogy itt vagy most velünk ezen a reggelen, és még nem vagy biztos abban, hogy átlépted ezt a vonalat, ezt a határt, ezt a láthatatlan vonalat, ami az, hogy Jézusra bízod az életed, az, hogy megérted, hogy Jézus a te bűneidet hordozta kereszten, és a te bűneidet fizette, a te bűneidet vállalta be, a te bűneidet bűnhődött, meghalt, és harmadnap feltámadott, és ő ma él, és jól van, és ő a megváltó. Hogyha itt vagy most úgy, hogy szeretnéd a szívedet megnyitni ő előtte, ahogy olvastuk ebben a részben, a Lidiának Isten megnyitotta a szívét. Hallott, hogy mit mondott Pál apostol, megnyitotta Isten a szívét, és változások jöttek be az életébe. Ha szeretnéd megnyitni a szíved, akkor most megteheted, mondd azt neki. Egyszerű saját szavaiddal, egyszerű imádságba. Isten, azt hiszem, egy picit értem, már hogy ki vagy te, és hogy mit tettél, értem. Kérlek, bocsáss meg nekem. Köszönöm, hogy Jézus hordozta a bűneimet. Bízok benne. Bízok benned. Válts meg engem, szabadíts meg engem, bocsáss meg nekem. És adj egy új életet. És amint meg vannak hajtva a fejek, és nem szoktam ezt gyakran kérni, de hogyha te elmondtad ezt az imád, vagy ez a te szíved Isten felé, és kifejezted felé, akkor emeld fel a kezed bátran, és utána le is tehetett csak egy kis jelzéssel. Isten, szeretnék egy kapcsolatot, köszönöm, bárki más, köszönöm, Isten, szeretnék egy kapcsolatot veled. Megnyitom a szívemet Jézusnak, hogy ő legyen az én megváltóm. Köszönöm, hogy elhordoztad a bűnömet. Köszönjük neked, Urunk. Jézus nevében. Amen. Amen.
Álljunk fel! Minden percben rám gondolsz, mindig hallasz a hívlak. Hogy lehet, hogy örömöd leled én bennem, és szeretsz engem, mint csak hogy minden percben rám gondolsz, mindig. szeretsz engem. Isten barátja vagyok, Isten barátja vagyok, így hív engem. Isten barátja vagyok, Isten barátja vagyok, Isten barátja vagyok, így hív engem. Hogy lehet, hogy minden percben rám gondolsz, mindig hallasz a hívat. Hogy lehet, hogy örömöd veled én bennem, így szeretsz engem, én csak állom. Isten
beszélgetést.